Hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kész Kijevbe is elutazni az amerikai elnök, ha az előmozdítja a békeügyét. Donald Trump az ukrán elnökkel tartott floridai tárgyalása után úgy vélte, bár közel van a béke, de néhány kérdés, például a Donbass régió helyzete még megoldásra vár. Korábban megállapodás nélkül zárult az amerikai és az ukrán elnök floridai találkozója a béketervről, de Donald Trump közelinek nevezte a megegyezést. Oroszország szerint dróntámadást indítottak az ukránok előző éjszaka Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciája ellen, tudósította Sky News. Az ukrán elnök Volodymyr Zelenszkij ezt hazugságnak nevezte. Washington eközben megerősítette, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin telefonon beszéltek egymással ismét. A Fehérház sajtószóvivője szerint pozitív volt a két vezető tárgyalása. Lengyelország csak nem 2 milliárd euró értékű drónvédelmi rendszer építésébe kezd keleti határán az orosz fenyegetés miatt. Varsó már az elmúlt években is rengeteg erőforrást fordított a keleti határa védelmére, az új projekt várhatóan 2 év alatt valósul meg. Kína nagyszabású hadgyakorlatot indított Tajvan körül, Tajpej elítélte az erődemonstrációt. Ma 5 Tajvan körül kijelölt zónában éles lövészetet is tartanak. A mostani manőver a 6. nagyobb kínai hadgyakorlat Tajvan körül 2022 óta. Új ipari energiatárolói programon dolgozik a kormányzat, a részletek tavasszal lehetnek nyilvánosak. Az energiaügyi miniszter helyettes a Portfólió gazdasági portálnak elmondta, a cél az eredeti tervekhez képest 3-szor akkora energiatárolói kapacitás kiépítése az évtized végére. Cepek Gábor úgy fogalmazott, az atomenergia, a napenergia és az energiatárolás összehangolt fejlesztése hozhatja meg Magyarország számára a stratégiai áttörést a 2030-as évek elejére. Meghaladja az 1000 milliárd forintot a Demján Sándor program segítségével indított beruházások értéke, összegezte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca adatai alapján a program indulása óta csak nem 30 ezer vállalkozás igényel támogatást, közülük több mint 23 ezer már meg is kapta a forrásokat. Eddig több mint 16 ezer igénylés érkezett a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által októberben indított 3%-os vállalkozási hitelre. Elemzők szerint a kedvező konstrukció miatt a hitelfelvételi kedv 2026-ban is folytatódik. Megduplázódott a késedelemben lévő munkáshitelek értéke június és szeptember között az MNB adatai szerint. A biztosdöntés.hu portál a jegybank összesítése alapján arra hívja fel a figyelmet, a késedelmes munkáshitel állománya a harmadik negyedév végén meghaladta az 1 milliárd 700 millió forintot. 8 pontos javaslatcsomagot küldött a közigazgatási és területfejlesztési miniszternek a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, miután Navracsics Tibor az önkormányzati rendszer átalakításáról beszélt. A javaslatok között szerepel az önkormányzatiság alkotmányos megerősítése és a szolidaritási hozzájárulás szabályozásának átalakítása is. Szükségesnek tartják az önkormányzatoktól elvont feladatok és hatáskörök felülvizsgálatát is. Az eddigi hagyományokkal szakítva nem karácsony előtt, hanem az új év kezdetén, január 5-én tart évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót Orbán Viktor kormányfő. A miniszterelnök a Facebook posztjában úgy fogalmazott, kérdés nem marad válasz nélkül. Törökország északnyugati részén iszlamistákon ütöttek rajta a rendőrök. 3 rendőr és 6 fegyveres meghalt. A múlt héten a rendőrség több tucat egyidejű rajtaütést hajtott végre, és 115 militánst vett őrizetbe a szélsőséges csoportból, amelynek tagjai karácsonyi és újév ünnepségek ellen terveztek támadásokat. Több mint 3000 migráns vesztette életét idén Spanyolország felé tartva. A tengeri migrációval és a hozzá kapcsolódó jogsértésekkel foglalkozó Caminando Fornetas nevű civil szervezet jelentése szerint az idei adatok jelentős csökkenést mutatnak az előző évhez képest, amikor több mint 10 000 haláleset történt a tengeren. Harmadjára is elnapolta a Román Alkotmánybíróság az igazságszolgáltatási nyugdíjreform tervezetről szóló döntést, így nem léphet életbe az a jogszabály, amely ellen a legfelsőbb bíróság óvást jelentett be. A bírák és ügyészek nyugdíjkorhatára is fokozatosan 65 évre emelkedne, és utolsó nettó bérük alig 70%-át kapnák meg nyugdíjként a jelenlegi 100% helyett. Az utolsó aktív sertéspest és gócot is felszámolták a romániai Arad megyében. Ez a gócpont Varsán településen volt, ahol a járvány megfékezése érdekében 5600 állatot pusztítottak el. A megyében 22 nagy sertésfarm van, ezekben összesen mintegy 60 ezer állatot tenyésztenek. Végül az időjárásról. Észak felől szakadozott frontális felhőzet vonul át az országon, amely mögött napközben csak kevés felhőz zavarhatja időszakosan a napsütést, hózápor helyenként előfordulhat. A nyugati északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji fotócentrum Eger.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2025. december 30-án kedden, az év utolsó előtti napján. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Somogyi Márton. Az ő nevükben is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorajánlót hallanak, 14 óráig tekintjük át, hogy mivel készültünk a mai napra. Elsőként egy kis változás. A mai napon a reggeli játék elmarad, így majd újult erővel tud visszatérni a következő 2026-os esztendőben. Helyette egy korábbi beszélgetésünk ismétlését hallgathatják meg, mely Dudás Róbert Gyulával készült, aki nemrégiben könyvet jelentetett meg Magyar Katolikus Papok Észak-Amerikában címmel. Most őt halljuk.
Rengetegen voltak olyanok, akik úgynevezett vándormadár életet éltek, tehát felültek a hajóra, kimentek, ledolgoztak egy szezont, ez lehetett akár egy-két év, visszajöttek, vettek egy kis földet, ott gazdálkodtak, utána visszamentek, visszajöttek, így oda-vissza. Viszont az ő lelkipásztori ellátásuk egyáltalán nem volt megoldva. Ennek az egyik oka az volt, hogy az Egyesült Államokban nem igazán értették, hogy ez az osztrák-magyar monarchia ez mi is. Tehát, hogy itt van egy magyar töm, magyar rész, van osztrák, cseh, stb. És úgy gondolták, hogy mindenkinek elég lesz egy pap.
9 órakor híreket mondunk, utána tudományról, kultúráról mindenkinek. a mai műsor első felében az órákról lesz szó. Bemutatjuk a budapesti Piarista könyvtár muzeális óráját, és meglátogatjuk az órásmesterek egyik utolsó mohikányát Tokajban. Ezután a Távol-Kelet néhány magyar misszionáriusáról hallanak, s végül Bozók Ferenc atya olvassa fel saját írását. Most Turbuc István, tokai órásmestert halljuk.
A Strava, Pobeda, Pólyot, Rakéta, Vosztok, ezek mind orosz órák. Nagyon jó szerkezetek, most is mondom, nagyon jó minőségű órák voltak, hozzáteszem, de viszont azt is hozzáteszem, hogy hát én voltam 1981-ben Moszkvában az óragyárban. Mint kiránduló, szakmai kirándulásra vettem részt, nagyon szépen bemutattak mindent.
9 órától külön műsort sugároznak ma is kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink. Napról napra című összeállításunkban többek között dr. Gerencsér Andrást, a Pannon Egyetem rektorát, és dr. Vankó Zsuzsanna, a Szóla Szkriptúra Teológiai Főiskola rektorát halljuk. Ők értekeznek majd civilizációnk jövőjéről. 9 órától tokai adónk is külön műsorra jelentkezik, méghozzá a kilátóval, melyben a november 20-ai adásunkat ismételjük meg, és ebben elhozzuk önöknek a Szent István Rádió 25. illetve a Szent István Televízió 14. születésnapja alkalmából bemutatott hálóadó szentmiséről dr. Ternyák Csaba érsek gondolatait. Ezután a Juhari Zsuzsanna díj kiírásáról Németh Csabát, a Tudományos Újságírók Klubja elnökét kérdezzük, majd adásunk végén a legújabb irodalmi Nobel-díjasunkról és író-olvasó találkozókról beszélget Kondás Vilmossal, a Miskolci Géniusz könyváruház tulajdonosával, Molnár András. Most Németh Csabát, a Tudományos Újságírók Klubja elnökét hallják.
Mi érdekessége, hogy 2011 májusában elindította saját blogját, amely főként régészeti, paleontológiai és művészettörténeti témákkal foglalkozott, és hát a sors tragédiája, hogy ő ezt követően augusztusban tragikus hirtelenséggel elhunyt. Emlékére 2016-ban alapítottuk ezt a díjat a család támogatásával, és azóta is ezt minden évben megkérdetjük. Ez a 10. alkalom.
10 órától közös műsorra jelentkezünk mind a 9 adónkon. A hírek majd kerengő. A Cigány Népmese a közművelődésben címben rendezett egésznapos szakmai konferenciát november 22-én a Hagyományok Háza, amely a cigánymesemondás kulturális, pedagógiai és közművelődési szerepét vizsgálta. A tanácskozás szünetében adott interjút professzor dr. Bicó Gábor, a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai kar társadalomtudomány tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. A szerkesztő Sallai.
Azt tetszik kérdezni, hogy mi az, amitől a cigányság mesekultúráját egy sajátos kincsként kezeljük. Azt gondolom, hogy itt nem az etnospecifikus sajátosságok az érdekesek, hanem leginkább az, hogy a cigányság mese tűtésével foglalkozó szerzők fokozatos jönnek rá arra, hogy ez egy nagyon komplex jelenséghalmaz.
10 óra 45 perckor jelentkezik majd a Lélekszava, és ebben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Ábrahám idejében, Krisztus előtt a 19. században élt egy Melkizedek nevű sálemi király, aki kenyeret és bort hozott, és megáldotta Ábrahámot, a fölséges Isten, szó szerint, a legfölsőbb Isten nevében.
A 11 órás híreket Cseperedőnk követi. A téma az önállóságra nevelés lesz. Erről Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal Berec Renáta beszélget majd.
Elsősorban az önállóságra nevelés, illetve úgy is fogalmazhatnék, hogy a gyermeknek lehetőséget adni arra, hogy önállóan cselekedjen bizonyos helyzetekben, azért nagyon fontos, mert a gyermek énképében nagyon jelentősen meghatározó lesz később majd. Nagyon fontos, hogy érezze magáról azt a gyerek, hogy ő képes bizonyos dolgokat véghez vinni.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni rádióadását, majd a napversét és a napimáját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát, majd egyházi híreket hallanak Debnár Ádám szerkesztésében. Szólj Uram, a mai napi evangélium magyar-szlovák lovari és német nyelven hangzik el. A szentek szent életű emberekben a mai napon Isten szolgájáról Hám János püspökről hallanak, és elmondjuk még az imát Csepelényi György boldog elvatásáért is, majd ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. a 13 órai híreket pedig mi más követhetné, mint a két hetente jelentkező Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsor, melyben a mai alkalommal is zenei időutazásra invitálják kedves hallgatóinkat Széles László, Lőrinci plébános, valamint a műsorvezető Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlunk, melyből az is kiderül, hogy melyik lesz az a dal, amely mindenképpen elhangzik a mai adásban.
Olyan szép a most következő dal címe, mindent kifejez. Szeretni jó. Erről énekel nekünk hamarosan a Neoton együttes. Mit lehet tudnunk erről a dalról? Nekem a címe nagyon tetszik.
Valóban a legszebb érzésünk a szerelem, hogy ezt már emlegettük, amit belénk teremtett a mennyei atya, ez dolgozta fel a dal és a szövegében. Arra is emlékszem, hogy ezt személy szerint én kértem név szerint a Petőfi Rádió kívánság műsorában. Milyen szép érzés az ember életében a szerelem, milyen nagyszerű érzés az, hogyha az ember tudja, hogy van valaki, aki őt ugyanúgy szereti, viszonozza az érzelmeit.
Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezünk majd itt a Szent István Rádió hullámhosszain. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik, addig is mindannyiuknak jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok.
Is the road Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Március 18-án mutatták volna be a Párbeszédházában Budapesten Dudás Róbert Gyula Magyar Katolikus Papok Észak-Amerikában című könyvét. A könyv bemutatója ugyan elmaradt, de a szerzővel még annak tervezett időpontja előtt sikerült beszélgetnem. Hogyan jött az ötlet, az indítatás, hogy az észak-amerikai magyar papokkal kezdjen foglalkozni?
A dolog igazándiból 2014-ben kezdődött, amikor hát van nekem egy nagyon okos feleségem, és ezt nem csak azért mondom, mert félek, hogy nem kapok vacsorát.
Mert itt ülön mellett.
És mellesleg itt is ül, aki nyert egy ösztöndíjat az Egyesült Államokba. 13 hónapra mehettünk ki Philadelphiába, Pennsylvania államba. És ez egy olyan ösztöndíj volt, hogy én is mehettem, viszont az ösztöndíj szervezője utánam is fizetett egy feltétellel. És ez a feltétel az volt, hogy én segítem az ösztöndíjas munkáját, tehát nem megyek el állásba, nem megyek el pénzt keresni. Ez nagyon jól hangzott az első két hónapban. Utána viszont kezdett egy kicsit unalmas lenni. Egész nap otthon ülni, esetleg boltba elmenni, az nem egy férfi embernek való. Párhuzamosan összeismerkedtünk egy tőlünk elég közel, mindössze 200 kilométerre lévő magyar pappal, ez amerikai mértékben szinte semmi, Vas László atyával, aki Nagyváradi Egyházmegyés atya volt, és hozzá jártunk aránylag gyakran. Miközben ott voltunk nála, beszélgettünk, kezembe nyomta a templom történetének ilyen 100 éves évfordulóra kiadott emlékkönyvét. Ebben pedig több papról annyi volt felsorolva, nem maradt föl róluk semmilyen adat. És akkor mondtam Laci atyának, hogy azért ez nem Mátyás királykora. Ez 1920-30-as évek. És ekkor kezdődött ez a kaland, neki láttunk. Először azt a templomot kutattuk ki, a passzaiki templomnak a történetét, annak a 14-15 papnak az életét, aki ott volt. Majd hazaköltöztünk, és az a történet egy picit leállt. Párhuzamosan, miután hazajöttünk, én beiratkoztam az Apol Vilmos Katolikus Főiskolára, katekita lelkipásztori szakra, viszont én ezt már nagyjából elvégeztem korábban, csak nem fejeztem be, és így lehetőségem volt arra, miután rengeteg órámat elfogadtak, hogy valami mást is csináljak. És akkor azt mondtam, hogy mivel lusta ember vagyok, nem akarok szakdolgozatot írni. Ezt egyféleképpen lehet kvázi megúszni, hogy az Országos Tudományos Diákkari Konferencián, az OTDK-n elindul az ember, és bemutatja a pályaművét. És azt szoktam mondani, hogy egy két hetes szakdolgozat írás helyett egy laza két éves kutatás kezdődött, amikor nekiláttam és kikutattam az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában élő valamennyi magyar, magyar származású, illetve magyarul megtanult amerikai papnak az élettörténetét. Ezt természetesen kellett egy szenzációs mentortanár, dr. Udvar-Völgyi Zsolt, ki mindenben mellettem állt, és eljutottunk oda, hogy ezen az OTDK-n, a legutóbbi OTDK-n második helyezést értem el ezzel a dolgozattal, és az opponensek azt javasolták, hogy ezt a névtárat érdemes külön is kiadni, hiszen egy igen használható forrásgyűjtemény lehet.
Tehát egy sematizmust képzeljünk?
Gyakorlatilag ez egy sematizmus, igen. 999 atya szerepel benne. Ennyi jött össze. Kerestem az ezrediket, de nem sikerült megtalálni.
Még lappang?
Még lehet, hogy van, ugyanis nem egy könnyű feladat ez abból a szempontból, hogy az 1945 után esetleg magyar származás, magyarul beszélő amerikai papok picit rejtve vannak a magyar egyház elő, hiszen a kapcsolat szinte nulla volt. Valamint az is nagyon nehezíti, hogy rengeteg templom, magyar templom megszűnt az elmúlt 20 évben az Egyesült Államokban, és azoknak az irattára, levéltára az valahol lehet, hogy van valami püspökség pincéjének legalján, de szinte felderíthetetlen.
1800-as évek közepén jelentek meg ugye nagyobb számban a magyarok, ahogy olvasom ezen a meghívón. Hogyan kerültek ki az első magyarok? Hát nyilván hajóval, de miért kerültek ki pontosabban az első magyarok Amerikába?
Az első magyarok igazándiból pénzt keresni mentek ki. Ugye az 1800-as évek második fele a magyar gazdaság szempontjából nem volt a legtökéletesebb, főleg itt Észak-Kelet-Magyarországról mentek nagyon sokan ki, és hát gyakorlatilag volt, hogy teljes falvak indultak neki. Volt, akinek bejött a számítása, többségnek nem jött be a számítása. Rengetegen voltak olyanok, akik úgynevezett vándormadár életet éltek, tehát felültek a hajóra, kimentek, ledolgoztak egy szezont, ez lehetett akár egy-két év, visszajöttek, vettek egy kis földet, ott gazdálkodtak, utána visszamentek, visszajöttek, így oda-vissza. Viszont az ő lelkipásztori ellátásuk egyáltalán nem volt megoldva. Ennek az egyik oka az volt, hogy az Egyesült Államokban nem igazán értették, hogy ez az osztrák-magyar monarchia, ez mi is. Tehát, hogy itt van egy magyar töm, magyar rész, van osztrák, cseh, stb. És úgy gondolták, hogy mindenkinek elég lesz egy pap. Úgyis latinul beszél, kit érdekel, és ebből nagyon komoly nehézségek lettek, sőt összetűzések is, nem egyszer verekedésig menő összetűzések, hiszen akkor sem volt már teljes békesség mondjuk a szlovák testvérekkel, vagy pedig a román testvérekkel, és hát ezek nem szerették nagyon egymást. Volt olyan püspök, aki azt mondta, hogy ne is legyen nemzetiségi ellátás, Amerikába jöttek, akkor legyenek amerikaiak. Ez főleg az ír püspökök mondták, ráadásul még komolyabb nehézséget jelentett, hogy nagyon sok görög katolikus ment ki, és az ő karizmájukat az amerikai püspökök egyáltalán nem tudták megérteni. Erről van egy érdekes történet. 1800-as évek végén érkezett ki Tóth Elek, görög katolikus özvegy pap, aki miután bemutatkozott ott a helyi, értelemszerűen római katolikus püspöknek, és felhatalmazást kérte a munkára. Az első kérdés az volt hozzá, hogy maga nős, és mikor között, hogy nem, én özvegy vagyok, akkor a püspök között, hogy akkor maga nem pap. És hiába kért segítséget, hiába kért bármiféle támogatást, nem kapott. Így hosszas kínlódás után gyakorlatilag átlépett az ortodox egyházba. És olyan hatású volt a tevékenysége, hogy egy 10 év múlva elhunyt Wilkes-Barre-ben, ez Pennsylvania államban van, és 1990-ben az amerikai ortodox egyház szentté avatta. Tehát ő Wilkes-Barre Szent Alexis néven ismerte az ortodox egyházban. Ő az egyetlen magyar származású Amerikában élt ortodox, de szentünk.
Tehát a gazdasági válság, vagy a gazdasági helyzet volt az, ami kivitte őket, de előtte, ha jól látom, már előtte is voltak azért, ha nem is sokan, de magyarok odakint.
Igen, gyakorlatilag a 48-as forradalmi szabadságharc leverése után már egy kisebb csoport érkezett ki az Egyesült Államokba. Ők elsősorban protestánsok voltak, és saját településeket is alapítottak, mai napig létező település új, New Buda. Ezen kívül van Iowában Kossuth megye, nagyon sok helyen van magyar eredetű név, de hozzájuk igazándiból, ha ment is lelkipásztor, akár katolikus, akár protestáns, erről nem nagyon maradt feljegyzés, maximum egy magánlátogatás lehetett. Az első olyan római katolikus pap, akiről tudunk, és őt Amerikában szentelték, egy jezsuita volt, őt 1825-ben szentelték fel az Egyesült Államokban, de ő nem vett részt a magyar pasztorációban. Ő New Orleansban volt, és utána Alabamában volt tanár. Őt úgy hívták, hogy Free, illetve eredetileg Fresh Antal.
És a magyarok hogy voltak akkor egyházmegyeileg megszervezve? Valamiféle nemzetiségi prelatúra vagy plébánia volt?
Külön kell venni a görög katolikusokat és a római katolikusokat. Most egyszerűség kedvéért maradjunk a római katolikusoknál. A római katolikus pasztoráció, szervezett pasztoráció az 1882-ben indult, amikor Böhm Károly, esztergomi egyházmegyés pap megérkezett Amerikába, és most egy pillanatot kérek, mert lehet, hogy az évszámot rosszul mondtam, és gyorsan pörgetem.
Szerintem senkinek nem tűnt fel hallgatóink közül.
Igen, csak én szeretem a pontosságot. Majd cirka mindenki akkor nézzen utána. Egyébként ez megtalálható. Megérkezett Clevelandbe. A clevelandi püspök nagyon fontosnak tartotta, hogy az elárvult hunoknak, pontosan így érte az akkori esztergomi érseknek a levelet, az elárvult hunoknak lelkipásztort kérjem. és Böhm Károlyra esett a választás, mivel az esztergomi érsek több papot meghallgatott, mindenki azt kérdezte, hogy rendben, én szívesen megyek, de mi lesz a jövedelemmel? Böhm Károly meg csak annyit kérdezett, hogy mikor kell indulni. Aha. Ráesett a választás, és ő egy olyan hatású személy volt, akinek hatására gyakorlatilag az 1910-es évekre majdnem 40 magyar katolikus templom jött létre, értelemszerűen pappal, és ő folyamatosan járta ezeket a templomokat, valamint azokat a helyeket, ahol a papot nem lehetett küldeni, mert kevés magyar volt, de ő akkor is ellátogat hozzájuk. A sírkövére az van írva, hogy az amerikai magyarok apostola.
Hol van a sírköve?
Clevelandben. Ő főleg Clevelandben volt, és utána St. Louisban, Missouri államban töltött még több évet. És még egy olyan érdekesség, hogy ő alapított egy újságot. Szent Erzsébet Magyar Rózsája címen, ez pár év múlva Katolikus Magyarok Vasárnapja címen jelent meg, és 1991-ig megjelent minden héten.
Olyan papokat is belevesz, akik már kinszülettek magyarként. Meg olyanokat is, akik magyarul később megtanultak, de nem magyar ajkúak voltak, nyilván ez egy vékony réteg. Beszéljünk azokról, akik ott születtek és láttak el magyar pasztorációt.
Igen, őket két részre lehet bontani, úgymond. Az egyik, akik az 1940-es évek előtt születtek. Őnekik bizonyos szinten, nem azt mondom, hogy könnyű volt a helyzetük, de abból a szempontból mi is csak könnyebb volt, hogy gyakorlatilag a helyi püspök kifejezetten a magyarok pasztorációjára szánta őket. Ezért többüket, például egy Dizmacek nevű atyát elküldött Magyarországra, hogy fejlessze a nyelvtudást. Általában ez nem volt a legkönnyebb azoknak, akik jöttek, teljesen más kultúrkör, tehát egy kultúrsok kérte őket, hiszen ők kint születtek. 40 után ez a lehetőség, 45 után ez a lehetőség megszűnt. Tehát akik ott születtek, azok családban jó esetben megtanultak magyarul, valamilyen szinten, vagy már nem tanultak meg, és külön meg kellett tanulniuk, és ha a püspök úgy gondolta, akkor őket a magyarok pasztorációjára szánta, viszont nagyon sok olyan magyar származású, de magyarul beszélő papról tudunk, akik teljesen más feladatot kaptak, így ők bizonyos szinten elvesztek a magyar pasztorációnak. Volt olyan atya is, most halt meg tavaly, 102 éves korában, Szezák Ferencnek hívták, ő ferences szerzetes volt, aki három utcára született a Dunától, 3 évesen ment ki, ott nem használták a magyar nyelvet, gyakorlatilag ő elfelejtett magyarul. És amikor belépett a ferences szerzetbe, akkor azt mondta neki a előjárói, már pedig téged New Yorkba akarlak küldeni, az akkor még létező magyar közösségnek, tessék megtanulni magyarul. Ő megtanult, bár nem tökéletesen, de használta a nyelvet is pasztorát. Még gyakorlatilag majdnem 90-valahány éves koráig, amikor már lent Floridában élt egy szerzetes közösségben, de az ottani magyaroknak néha még misézett.
Nyilván több hullámban érkeztek későbbiekben magyarok Amerikába, mind az USA-ba, mind pedig Kanadába.
Igen, gyakorlatilag az USA-ba az első nagy hullám az az 1800-as évek vége, az egy gazdasági menekült státusz. Ez tartott igazándiból a 20-as évek elejéig. Utána volt egy kis pangás, mert az USA bezárta a kapuit, ekkor kezdődte Kanadába a kivándorlás, mondjuk így, majd 45 után, 47 után, ugye ez két külön csoportnak tekinthető, két külön felfogású, hozzáállású csoport, és 56 után volt egy utolsó nagy kivándorlási roham. Ez jól megfigyelhető mind a évek, mind a papok oldaláról.
Hogyan?
Gyakorlatilag, hogyha létszámot nézzük. Az USA-ba, Kanadába nagyjából egy egységes számban érkeztek minden évben papok, 1, 2, 5, és ugyanannyi vissza is jött, ugye a 40-es évekig. Utána egy pangás jött, értelemszerűen a háború miatt nem tudtak kimenni, majd 45 után egy hirtelen megugrás látható, tehát majdnem egy 60-70 fő, aztán megint egy le, és 56 után megint egy nagy ugrás. És gyakorlatilag az 56-osok azok most már lassan végre kihalnak.
Tehát a 80-as évek vagy a 70-es évek diszidálása az nem hozott sokat?
Hozott, de nem sokat. Nagyon nehezen engedtek ekkor már be az Egyesült Államokba bárkit, főleg akkor Kanadába volt, a jezsuitáknak volt ott nagy központjuk, illetve van ott mai napig központjuk. Még a szerzeteseknél a bencések, ciszterek, piaristák azok fogadhattak, de ők inkább azért az 56-os események után kiérkezetteket szedték össze. Utána már nem nagyon mutathatunk ki új kiérkezetteket nagy számban.
A magyarok, mint réteg, és a magyarok, mint katolikusok, tehát a magyarok, mint akár mondhatjuk nemzetiség, és a magyarok, mint katolikusok, mennyire volt jelentős réteg az amerikai katolicizmuson belül?
A magyaroknak nagyon jelentős érdekérvényesítő képessége volt bizonyos területeken. Voltak olyan részek itt, New Jersey államra gondolok, Cleveland, Ohio környékére, ahol nagyon komoly számban voltak magyarok, és így ezáltal, mivel nagy számban voltak, ezért értelemszerűen a politikai, gazdasági életben is komoly szerepet tudtak betölteni. De hát azért érthető okokból ez a befolyás már mostanra lényegesen csökkent. A statisztikák szerint ma az Egyesült Államokban és Kanadában nagyjából 5 millió olyan ember él, akinek valamelyik őse magyar volt. Ennek az 5 millió embernek körülbelül bő 10-15%-a tartja magát mai napig magyarnak. Ez nem jelenti azt, hogy van mondjuk 500 ezer magyarul beszélő személy. Ennek körülbelül a kétharmada beszéli a magyart, még hogyha nem is azt a magyar nyelvet, amit mi most itt Egerben használunk.
Van egy kis accent?
Nem csak ugye accent, hanem gyakorlatilag szavakban vannak eltérések. Például akár dalokban más szövege használják, amik mondjuk az 50-es évek előtt használtak itt Magyarországon. Ők ezt ismerik. És néha azért vissza kellett kérdezni, amikor ott voltunk magyar közösségben, magyarul beszélgettünk, hogy te most mire gondolsz? Tehát ha én most mondok neked ezt meg ezt, azt te azt érted rajta, amit én értek? És ez nagyon érdekes, néha problémákat vetett föl, mert előfordult az, hogy sértődés lett, pedig semmi oka nem volt, csak mást értett egy gondolatom, mint amit mondjuk mi mondtunk. Az is egy nagyon jellemző, hogy nagyon érzékenyek a saját nemzetiségükre, hitükre. Amerikában azért a katolicizmus nem a legerősebb, és néha azért vannak támadások, nem azért, mert akarják esetleg támadni, hanem mert ja, te katolikus vagy, biztos akkor te is ezt meg azt tetted. Ráadásul idegen nemzetiségű vagy, úgyhogy ez borzasztó. Más kérdés, hogy Amerikában mindenki idegen nemzetiségű, leszámítva az őslakosokat. De hát ezt néha sokan nem értik.
A szerzetesekről beszéljünk még, hiszen magyar kolostorok is voltak kint
voltak
Amerikában.
Voltak és vannak. Ugye a szerzetesek kisebb számban már a 30-as években megjelennek. Ők a ferencesek. Ők külön át is vettek közösséget, sőt a mai napig van kint két ferences, Kis G. Barnabás, illetve Ligeti Angelus, aki a könyvemnek a megjelenését nagyon sokban segítette. A Barnabás testvér lesz az egyik, aki beszél a megnyitón Cserháti Ferenc püspökön kívül, és gyakorlatilag ők a mai napig kint vannak. Rajtuk kívül nagyobb számban megjelentek a bencések, a ciszterciek, a premonteiek, a piaristák, Kanadában a szerviták, és mind Kanadában, mind az Egyesült Államokban a jezsuiták. Kisebb számban voltak még más szerzetesek, de Verbita, stb., de őket most hagyjuk. Viszont egy nagyon érdekes történetet jártak ők be. Ciszterek, bencések, premonteiek. Olyan környéken, a premonteiek kevésbé, de olyan környéken telepedtek le, ahol a magyarság lényegesen kisebb. Gyakorlatilag nem azt mondom, hogy nincs, de minimális. Ők nekik egy céljuk volt, nem a magyar pasztoráció, hanem hogy a saját identitásuknak, saját szerzetesi mi voltuknak megfelelően élhessenek, például iskolát alapíthassanak.
Ez de nem magyar iskola.
Volt magyar oktatás, viszont ez nagyon gyorsan megszűnt, hiszen a szerzetes utánpótlással, mivel angol iskolát is létrehoztak, szerzetes utánpótlással sok angol anyanyelvű személy belépett a közösségbe, így a közösség nyelve egy évtizeden belül angol lett. Van ma is még magyar szerzetes, ciszterci is, bencés is, premontai már nincs, aki magyar, de az iskola nyelve, a közösség nyelve az már az angol. A jezsuiták, mint mindig a jezsuiták, más utat jártak be. Ők egy kicsit máshogy csinálták, ők nem vettek föl csak angolul beszélő szemét, viszont ők meg is, valahogy meg is maradtak, mivel több lábon álltak. Tehát ők nem csak egy iskolát, hanem ők plébániát vezetnek a mai napig Torontóban, illetve a legidősebb magyar pap, ősi atya New Yorkban a mai napig a Fordham Egyetemen tanít, 98 évesen. Hogy ők megint egy picit máshogy csinálták, a ferencesek pedig, ők mint ferencesek fogták magukat, és belevetették magukat a munkába. Ezt egészen 1991-ig tudták csinálni, amikor a előjáróság úgy gondolta, hogy végülis Magyarországon most már rend van, úgyhogy nincsen szükség, hogy ők egy külön közösség legyenek, és ezért az ő közösségüket feloszlatták. Volt, aki ott maradt, de ő nem vehetett részt utána a magyar pasztorációba, volt, aki hazatért, aránylag sokan, és hát van a két, hogy idézem a Barnabás testvért, lázadó ferences, aki kinn maradt, és mai napig Detroitban és környékén végzi a magyar pasztorációt.
Említette dr. Cserháti Ferencet, aki a külföldi magyarok lelkipásztori szolgálatát látja el, Esztergom budapesti segédpüspökként. Ez a külföldi magyarok, ezek nem azok a magyarok, akik mondjuk Erdélyben vagy Szlovákiában élnek kisebbségként, hanem akik emigrációban élnek, köztük Amerikában is. Mióta van az amerikai, kanadai magyaroknak ilyen püspöki pasztorációjuk, vagy pasztorálójuk?
Mindszenti József, amikor kiment 1971. szeptember 28-án, elhagyta az Egyesült Államok nagykövetségét Budapesten, és emigrációba kényszerült, akkor neki az alapötlete az volt, hogy ha már nem lehet az esztergomi érsekségnek igazándiból az feje, akkor legalább a külföldön élő magyaroknak, és itt egy nagyon szép kifejezés, amit Füzér Julián ferences használt, hogy a 8. törzsnek legalább ő legyen a előjárója. Nos, ezt ad acta tették, ezt a kérését, és ettől függetlenül ő egészen haláláig járta a magyar közösségeket, próbált valamilyen szintű, ha nem is joghatósággal rendelkező személyként, de valahogy lelki támogatást adni. Ő ugye 1975. május 6-án elhunyt. Ezek után majdnem 5 évig, hát igazán volt senki, nem volt a magyaroknak előjárója, segítője, majd lett püspöke Iványi László, aki egy piarista szerzetes volt Washingtonban. Ő 5 évig töltötte be a külföldi magyarok püspökének státuszát, viszont utána az ő halál után Miklósházi Attila nemrég elhunyt jezsuita püspök lett ugyanezben a státuszban. Viszont Miklósházi Attila írta le, hogy nagyon fontos se jogcíme, se joghatósága, se pedig pénzt nem kapott erre a kérdésre. Tehát ő elmehetett, támogathatott, de beszélgethetett a helyi püspökkel, de igazándiból semmilyen hivatalos dolgot nem tett. Mindenütt, ahol megérkezett a helyi püspöktől, engedélyt kellett kérnie, hogy liturgikus szertartást végezzen, akár biemálhasson, vagy egyszer-egyszer papot szentelhessen. Miután ő lemondott, utána egy kicsit fordulat történt. Cserháti Ferenc püspök atyát már úgy nevezték ki, hogy ez a két előző püspök bizonyos szinten lógott a levegőben. Tehát nem tartozott a püspöki kongregáció alá, hanem a utollevő kongregációja alá tartozott. Picit furcsa volt az ő helyzetük. Cserháti püspök úrnak a egyházjogi helyzet az egyszerű és sima. Ő az Esztergom Budapesti Egyházmegye segédpüspöke. Kifejezetten azzal lett megbízva, hogy a külföldi magyarokat Ausztráliától egészen mondjuk Dél-Amerikán át, Winnipegig, Kanadán, hát akár Bécsig látogassa, segítse, és próbálja összefogni és koordinálni azokat a papokat, akik vállalják azt a nagyon kemény feladatköt, hogy kimenjenek és lelkipásztori munkát végezzenek külföldön. Ugye ezt tudni kell, hogy nem egy egyszerű dolog országot váltani. Mert nem elég az, hogy egy atya jó lelki pásztor. Ahhoz, hogy kimenjen, kiválóan kell beszélni az adott ország nyelvét. hiszen akár csak a püspökkével, a kinti püspökkel kell kommunikálni. Vagy a legtöbb templom most már két nemzetiségű. Tehát folyamatosan vannak idegen nyelvű, helyi nyelvű misék. Ott azért prédikálni kell. És sajnos mindent tiszteltem a mostani atyákédet, sokan nem beszélnek jól nyelveket. Olyanok között is, akik tudom, hogy vannak ismerőseim, akik lelkesen, hogy ő úgy menne, és amikor kérdezem, hogy angolul beszélsz, a nem. Meg lehet lenni Amerikában angol tudás nélkül. Én például úgy mentem ki, hogy egy szót nem beszéltem, mert soha nem tanultam, de nem tudtam volna lelkipásztori munkát végezni, nem csak azért, mert nem vagyok pap, hanem mert nem tudtam volna az angol testvérekkel kommunikálni.
Clevelandben jártam még a 90-es évek második felében, akkor három plébánia volt, vagy lehet, hogy a Szent Margit már be volt zárva, a Szent Imre az igen aktív volt, meg a Szent Erzsébet is még éldegélt, és akkor látszott az, hogy amikor megalakultak ezek a magyar plébániák, nyilván egy tömbben éltek ott a magyarok egy-egy plébánia körül. Idővel megváltozott az amerikai életstílus, és mindenki kiköltözött a külvárosokban, a belváros meg egy ilyen gettó szintű hely lett sok helyen, és akkor láttam, hogy hétközben csak Panga templom, de hétvégén megtöltötték a bejött magyar hívek.
Igen, ez nagyon jellemző. Egyébként Clevelandben a Szent Imre és a Szent Erzsébet még most is van. Most már egy plébánosa van, mert a korábbi plébános nyugdíjba vonult. Egy veszprémi egyházmegyés atya, a mezei atya, aki most mind a kettőnek a plébánosa. A Szent Imre plébániáért nagyon komoly harc volt éveken keresztül.
Még itt is hallottunk valamit.
Még itt is lehetett hallani. Ugye elég komoly válságban van azért Amerikában a katolikus egyház, hol joggal, hol nem, hol üzleti célból támadják, hol nem. És ezért nagyon sok templomot el kellett adni. És itt azért a templom eladásnál azt is tudnék, hogy itt nem csak az épületről van szó, hanem ha bezárnak egy plébániát, akkor annak a plébániának a teljes ingó és ingatlan vagyona, ugye a püspökségre száll értelemszerűen, és akkor hát az adósságokat lehet törleszteni. Ez nem szép dolog, de ez van.
Milyen adósságokat?
Hát, hogyha különféle perek indultak, a Clevelandi Egyházmegy ellen nagyon sok per indult, különféle pedofil botrányokkal kapcsolatban. Ennek egy része szerintem bizonyíthatatlan, egy része valószínűleg sajnos megtörtént. Minden esetre a püspökségeknek, és itt a Clevelandi Egyházmegyéről beszélek konkrétan, hatalmas összegeket kellett kifizetnie. És ezt úgy próbálták megoldani, hogy sok templomot összevontak, hiszen akkor valamiféle költségcsökkentés felmerülhet. És a Szent Imre templomot is, ami az egyik legrégebbi Amerikában, a legrégebbi egyébként a Szent Erzsébet, szintén Clevelandben, bezárták, és hatalmas harc zajlott gyakorlatilag le, hogy újra megnyíljon, újból azt üzemel. Úgyhogy az egy szomorú, de szép történet, hogy sikerült megnyitni, és Clevelandben azért még elég sok magyar van, és ez igaz, hogy ugye Amerikában úgy működik a életforma, hogy hát aki teheti, azért szeret beköltözni a városban, Magyarországon, tehát azért mégiscsak városban sok minden elérhető. Amerikában ez pont fordítva van. Tehát a belváros az igazándiból hétköznap van élet, hétvégén hát az szinte semmi, mert hát ott dolgoznak, ott tesznek, vesznek. Utána vannak a peremkerületek, az csúnya szóval a gettó, viszont ott már nem a afroamerikaiak laknak, ők már inkább a középosztály, hanem a latinok, mint Amerikában mexikóiaknak hívnak, spanyoloknak hívnak, ezek a mexikói, guatemalai, általában nem legálisan bent tartózkodó személyek. Majd utána van a kertváros, és ott laknak azok, akiknek hát már van valami kis pénzük, hogy tudtak venni maguknak egy házat. És egyébként nagyon érdekes, amit mi láttunk Philadelphiában, hogy az afroamerikaiak azok már abszolút nem az alja munkákat végzik, és az elnyomott, van ilyen is persze, hanem ők a szolgáltató szektor. Tehát mi Philadelphiában többször kimondtuk, hogy gyakorlatilag, hogyha nem lettek volna afroamerikaiak, akkor mi ott, nem tudom, ők vezetik a boltot, ők intézik az ügyeket a bankban, ők intéznek gyakorlatilag minden szolgáltatási tevékenységet. És hát azokat a munkákat, amiket már ők sem válnak, azt csinálják a spanyolok. És a magyarok most már egyre inkább azért, akik még vannak, azok inkább már a középosztályban vannak, tehát ők is egyre távolabb költöztek a templomtól, ez a 70-es években zajlott, és én ismerek olyan családot, kint ott Passaikban, akik minden vasárnap másfél órát utaznak csak azért, hogy odaérjenek a templomba, és másfél órát vissza. És mellesleg ő a kántor, aki már kint született, és harmadik generációs magyarok a gyerekei, vagy negyedik már.
Szorvány magyarokról beszélünk nyilván sok esetben, és egy-egy ilyen templomnak, plébániának, azon túl, hogy mondjuk az üdvösségre segítse a híveit, van egy olyan szerepe is, hogy megtartsa őket magyarnak.
Abszolút ez a fő funkciójuk. Tehát Amerikában egy picit máshogy működik az ökumené is. És erre Mindszenté bíboros is rájött, amikor 73-ban, 74-ben kint járt Kanadában, illetve az USA-ban. Ott sok helyre elment református templomokba is, meg evangélikus templomba is, ott beszédet mondott. És a végén, én most ezt is egy kicsit kutatgatom, engedélyt kért arra udvariasan, hogy áldását adhassa az ottani közösségre. Az ökumené az Egyesült Államokban elsősorban nem vallási alapon, magyarok közül mondom, lehet, hogy más nemzetiségeknél is így van, nem vallási alapon, hanem nyelvi alapon zajlik. Nagyon sok helyen, ahol mondjuk csak református templomban, már pedig elmennek a katolikusok a református templomba, mert ők szeretnének magyarul hallani az ige hirdetését, és fordítva is igaz. És ez nagyon szép, valamint ahol van református templom és katolikus templom is, azok azért tartják egymással kapcsolatot, az ünnepeiket közösen tartják meg, mert az ünnepek azok nagyon fontosak kint az Egyesült Államokban.
A cserkészet mennyire volt jelentős ebben a nemzet megtartó szerepben?
A cserkészet rendkívül jelentős, nagyon sok helyen, ahol nincsen már magyar pap, de cserkész közösség van. Találkoztam velük, de nem nagyon voltam kapcsolatban a cserkészettel, viszont sokszor láttam, hogy a ünnepi misére ott Passaikban ők bejöttek cserkész egyenruhában, utána az ünnepi ebéden előadtak egy játékot, vagy előadtak egy dalt. Tehát nagyon fontos megtartó szerepe van a külföldi Magyar Cserkész Szövetségnek.
Passaikban van Balogh Laci atya?
Passaikban van, igen, a Váci Egyház megyéből most Balogh Laci atya. Ő két év, most már majdnem másfél éve ment ki. Ugye az előző atya, akivel én ezeket a kutatásokat közösen kezdtem, mint az elején említettem, a plébánia hátsó kertjében egy-egy macska és egy-egy szivar kíséretében beszélgettünk az egyházközség történetéről, a szivar miatt feleségi megvető arckifejezéseket nem szeretném leírni, mindenki el tudja képzelni.
Macskákkal nem volt baj.
Macskákkal annyira nem volt gond. Vas Laci atyáról beszélek, ő nagy macska barát volt, ő hihetetlenül szerette a macskákat, és a kinti püspöke úgy nevezte a plébániát, hogy plébánia és macskamenhely. Szóval vele kezdtük ezt a kutatást, ő sajnos egy nagyon gyors lefolyású betegségben meghalt, és akkor nagyon fontosnak éreztem, hogy ez a közösség, ez a mi szívemhez nagyon közel áll közösség, már pedig ne essen szét, ne vesszen el, és minden erőmmel azon voltam, hogy már pedig kapjon papot. Addig, amíg nem, addig úgy történt, hogy úgy zajlottak egyébként a misék, hogy egy angol lelkipásztort neveztek ki idéglenes adminisztrátornak, hogy ő végezzen ott a szertartásokat, és minden héten kaptak Magyarországon konkrétan tőlem egy elmélkedést, amit felolvastak a misén magyarul, így valami elhangzott ott akkor magyarul, és ez a kintiek szerint egy erős megtartó dolog volt, mert sokan úgy vannak, hogyha csak angolul van mise, akkor miért jöjjek 100 kilométert, azt otthon is meg tudom hallgatni. De így megmaradt a közösség, Balogh Laci atya vállalta, hogy kimegy, és nagyon jól csinálja, nagyon szeretik őt, és a közösség az szerencsére úgy nézem, ahogy nézem, a néha a Facebookon közvetít misét, a közösség száma a nő.
A közösség száma nő, de talán nem ez a végszó. Van-e az amerikai magyar katolicizmusnak, az amerikai magyar, észak-amerikai magyar katolikus pasztorációnak jövője?
Ilyen pillanatban 15 aktív pap van. Ez nagyon kevés.
Kanada-USA együtt?
Kanada-USA együtt. Ezt úgy kell elképzelni területileg, hogy Hát én ugye Váci Egyházmegyében élek, a Váci Egyházmegye 6000 szereséről beszélünk. Még a Váci Egyházmegyében most ex-has, mondom, hogy van 300 pap. Annak alig pár százaléka. Próbálná ellátni ezt a hatalmas területet, gondolom, érthető lehetetlen. Ebből a formában, ahogy most működne, hogy már pedig pap van, közösség van, én úgy gondolom, hogy ez a forma nem tartható fönt. Nagyon fontos lenne bevonni a világi lelkipásztori munkatársakat ebbe a kérdésbe is. Magyarországon, ha jól tudom, 8 hittudományi főiskola legalább van, ahol van katekita lelkipásztori munkatárs képzés. Én magam is erre járok az Apol Vilmos katolikus főiskolán. Viszont olyan képzés, ami esetleg a misszióra készítene föl, olyan nincs. Pedig anélkül nem érdemes, nem szabad neki indulni, mert akkor lehet, hogy több kárt okoz az ember, mint hasznot. Nagyon nehéz egy kultúrsokk, amikor átkerül az ember egy másik országba. Nem magamat kell igazándiból ott produkálnom, hanem őket kell megérteni, hogy ők mit értenek bizonyosokon, mi az, ami nekik számít, mi az, amire szükségük van. És ezt megérteni nagyon nehéz. Most már talán a katolikus püspöki kar is ezt felfedezte, hogy szükség van a lelkipásztori munkatársakra. Korábban, illetve most is van egy körösi csoma program, ami 9 hónapra ad lehetőséget arra, ez egy minisztériumi program, hogy kimenjenek akárhova a magyar közösségbe, felkészült emberek, és most idén volt az első olyan pályázat, ahol 1+1 évre lehet kimenni. Azért 2 évvel az már sok mindent lehet tenni, 9 hónap az nekem szerintem egy picit kevés. Én úgy gondolom, hogy a magyar közösségek meg fognak maradni, sok gyerek van, van, ahol sok hétvégi magyar iskola, szombati magyar iskola van, de szükség van olyan lelkipásztorokra, akár papokra, akár lelkipásztori munkatársakra, akik segítik és bizonyos szinten irányítják a magyar közösséget. Én remélem, hogy lesznek talán ezzel az interjúval is olyan lelkes jelentkezők, akik azt mondják, hogy na, akkor belevágok.
Magyar katolikus papok Észak-Amerikában. A szerzővel, Dudás Róbert Gyulával beszélgettem nemrégiben megjelent könyvéről.